Jó estét kívánok! Önök a Duna Televízió késő esti híradót látják pénteken. 5 tonna baromfi húst foglaltak le az ellenőrök Bács-Kiskun megyében. Az illegális vágó és csomagoló üzem egy használaton kívüli laktanyában működött. A hatóság több száz tonna Lengyelországból származó tojáspor után is nyomoz, mert a lefoglalt tételekben minden volt, csak tojás nem.
Újabb logisztikai központok kerültek a figyelem középpontjába a megacégek címkehamisítási botrányával kapcsolatban is. A 4 török-bálinti raktár bezárása után a hatóság üllőnvecsésen és gyálon vizsgálódik. Valószínűleg az itteni raktárakban is átcímkézték a lejárt szavatosságú élelmiszereket. A több tonnányi gyanús árura, műzlikre, lekvárokra, félkész termékekre, tejtermékekre és csokoládékra forgalmi korlátozást rendeltek el. A mega cégcsoport adathamisítási ügyén a rendőrség külön nyomozócsoportja dolgozik.
A hatóságunk azt tapasztalta, hogy az üzlet, a forgalmazó egység, a hipermarket saját maga kigyűjtötte ezeket a termékeket, és eredendően már várta, hogy a hatóság megfelelő intézkedésként tudja foganatosítani ezeknek a termékeknek a további sorsát.
A főállatorvos szerint valódi együttműködés kezd kialakulni az ellenőrzők és ellenőrzöttek között. Csak együtt tudják kiszorítani azokat a termékeket a piacról, amelyek egészségkárosító hatásuk miatt nem kerülhetnek a fogyasztókhoz. A hatóságok tovább folytatják karácsony előtti ellenőrzéseiket.
Tízezreket várnak Puskás Ferenc búcsúztatására szombaton. Az aranycsapat legendás kapitányáról elnevezett stadion lelátói 40 000-en foglalhatnak helyet, de ha szükséges, a játéktér körüli futópályát is megnyitják a gyászolók előtt.
2 hete tartanak az előkészületek a nemzet búcsújára a Puskás Ferenc stadionban, körülbelül 2000 közreműködő segítségével. A rendezvény művészeti vezetője Koltai Gábor híradónknak elmondta, a verseket, dalokat felvonultató programban a futballé lesz a főszerep. Így például a teljes magyar első és másodosztályú labdarúgó mezőny mintegy 1400 játékos teszi tiszteletét a példakép előtt.
4 órakor fogjuk a pálya közepén elhelyezett javat a játékos kiállóból kihozni a koporsót. Hát azon a játékos kiállón, ahol ő nagyon sokszor futott ki, és mindig telt ház fogadta őt ebben a stadionban. Képletesen szólva utolsó 90 percén is bízom, hogy egy ilyen hangulat fogja őt fogadni.
A búcsú után gyászmenet indul a Hősök terére, majd Puskás Ferencet a Szent István bazilikában helyezik örök nyugalomra. A temetés napja nemzeti gyásznap, ezért fél árbócra elesztik az Országház épületén a nemzeti lobogót.
Melkasi fájdalmakkal hajnalban kórházba került Schmidt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, a Fidesz alelnöke. Állapota stabil. Schmidt az elmúlt napokban a Puskás Ferenc Kegyeleti Bizottság vezetőjeként szervezte a szombati gyászszertartást. A Kegyeleti Bizottság szóvivője közben továbbította Schmidt Pál nyilatkozatát, amelyben a politikus méltó búcsúra szólít fel mindenkit a Puskás Ferenc stadionban. 1956 nem tűri a kétértelműséget. A történtek tisztázásával tartozunk a halottaknak és magunknak. Egy Sólyom László köztársasági elnök mondta a Salgótarjáni sortűz 50. évfordulóján rendezett gyásznapon.
A 10 éves kisfiú, a 18 éves egyetemista, a 20 éves fiatalasszony, a 45 éves családapa. Mind a Salgótarjáni sortűz ártatlan áldozatai. Mindössze 46 főről vannak adatok, a többi csak nem 100 halott, a mai napig azonosítatlan. A köztársasági elnök emlékeztetett, a hatalom megszilárdítása érdekében a karhatalomnak semmi sem volt drága. Erről pedig kötelességünk beszélni.
De nekünk már csak azért is, hogy az emberi életek mérhetetlenül értékes volta mellett kiálljunk, és a hátramaradottak melletti elemi együttérzés miatt is, erkölcsi kötelességünk újra és újra elmondani, milyen iszonyatos bűn volt ez. Nincs semmilyen körülmény, érv, szempont, ami igazolhatná.
Sólyom László hozzátette, különösen fájó az, hogy a forradalom 50. évfordulóján a külföldön élő magyar politikusok egyike azt nyilatkozta, hogy a pufajkások csak a törvényes rendet védték. A megemlékezésen mécsessel és koszorúzással hajtottak fejet az áldozatok emléke előtt.
Nem szűnik az egészségügyi reformot övező bizonytalanság. Több vidéki és fővárosi intézmény munkatársai is sérelmezik, hogy kevés információjuk van a jövőről. A szaktárca eközben egyeztet és rendszeres felvilágosítást ígér mind a dolgozóknak, mind a betegeknek.
Nagy volt az izgalom még pár napja a siófoki kórházban is, amely végül felkerült a súlyponti kórházak listájára Karcaggal és Sopronnal együtt. Budapesten úgynevezett központi közkórház alakulna, amely egybeolvasztaná a MÁV, a BM, a Honvéd kórházat és az Országos Gyógyintézeti Központot. A MÁV szülészetén folyamatos felújítások zajlanak. Ezen az osztályon évente 1400 szülésnél segítkeznek az orvosok, összesen 35 ágyuk van.
Annyit biztosan tudunk, hogy a kórházunk megmarad, tehát benne vagyunk abban a 31 néhány kiemelt kórházban. Ez nem azt jelenti, hogy a kórházon belül minden a régi marad, tehát biztosan lesz struktúraváltás, már csak azért is, mert környezetünkben lesznek olyan kórházak, amik nem olyan kapacitással fognak működni, ahogy eddig.
A szaktárca államtitkára elismerte, jövő év eleje tele lesz bizonytalanságokkal, de igyekeznek folyamatosan informálni mindenkit.
Bárkinek, akinek januárra vagy februárra van időpontja, vagy márciusra, az menjen el nyugodtan a kórházba, hiszen működik az intézmény. Április 1-től fognak elindulni ezek a jelentős átalakulások.
A tárca készül arra is, hogy a dolgozók átképzésében vagy munkahely változtatásában is tanácsot kell majd adniuk.
A Fidesz elutasítja a parlament előtt fekvő egészségügyi törvénycsomagot, mert az egy igazságtalan ellátórendszer kialakulásához vezethet, jelentette ki a párt elnöke a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal ülésén. Orbán Viktor szerint a kormány diktátumok formájában próbálja rákényszeríteni akaratát az emberekre.
A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy törvények helyett rendeletekkel döntenek az emberek életét ennyire befolyásoló kérdésekről, mondta Orbán Viktor, hiányolva egyben az egészségügyi törvényről folytatott szakmai egyeztetést.
Egyetlen kormánynak sincs joga a törvényhozás házát megkerülve rendeleti úton ilyen értékű átalakításokat elvégezni. Ez a politikai küzdelem a közösségi döntéshozás szabályrendszerének, játékrendszerének a fundamentuma.
Veszélyes, ha kikerülnek a köztulajdonból és a közirányításból azok a szolgáltatások, amelyeknek az emberek biztonságának garantálása a céljuk, tette hozzá Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint is szükség van ugyan a magántőke bevonására, de csak megfelelő szakmai biztosítékokkal.
A magyar egészségügyi ellátórendszer most terhelt nagyon jelentős egyenlőtlenségekkel, most igazságtalan és most méltánytalan. Nem akkor lesz az, ha ezt a reformot végrehajtjuk, hanem akkor, hogyha nem teszünk semmit, ha nem változtatunk, még akkor is, ha ez érdeksérelmekkel jár.
Kökény Mihály szerint az egészségügy szabályozott piacot igényel, ugyanakkor nem szabad elrettenteni a befektetőket sem.
Egyeztetésre várja Orbán Viktort az egészségügyi miniszter, Molnár Lajos egyben visszautasította a Fidesz elnökének kijelentéseit. Az RMDS megalapozatlan lejáratási kampánynak tartja azt, hogy a román főügyészség büntetőjogi eljárást kezdeményezett Nagy Zsolt informatikai és távközlési miniszter ellen. Markó Béla a szövetség területi elnökeivel folytatott konzultációt követően azt is bejelentette, a májusra tervezett tisztóító kongresszus előrehozását javasolja.
A bukaresti távközlési tárca vezetője a sajtóból értesült arról, hogy a főügyészség titkos információk kiszivárogtatásával gyanúsítja a minisztérium egyes tisztségviselőit. A vádhatóság most az államfőtől kért engedélyt, hogy Nagy Zsolt miniszter ellen is büntetőjogi eljárást indítson. A vizsgált privatizáció még a tanácsadó cég kiválasztásának szakaszában van.
Nemzetközi közbeszerzési eljárásokat óvás nem követte. Ezek a szerződések nem fejtették még ki hatásukat, kifizetés nem történt, így károsodás sincsen, tehát egyszerűen értetlenül állok ezek előtt a vádok előtt. Hozzáteszem meg azt is, hogy ezen kiválasztási folyamatok során sem titkosított, sem minősített iratokkal nem dolgoztunk.
Markó Béla az RMDS lejáratásának szétverésének szándékát sejti a minisztert ért vádak mögött. Miután a szövetségnek fontos szerepe volt az európai integrációban, azt feltételezi, hogy a csatlakozás után egyesek szeretnének megszabadulni tőle.
Matti Vanhanen finn miniszterelnök pénteken kijelentette, Törökország hiába ajánlotta fel, hogy megnyitja egy kikötőjét a ciprusi hajók előtt, ezzel még nem teljesíti a Vámunióra vonatkozó kötelezettségeit. További külföldi híreink röviden.
Előrehozott választásokat javasol Lengyelország legnagyobb ellenzéki pártja. A jobboldali liberális polgári platform szerint az idő előtti voksolást megoldást jelent a különféle botrányok által előidézett kormányválságra. Legutóbb az ország miniszterelnök helyettesét vádolta meg egy női munkatársa azzal, hogy a politikus nemi kapcsolatot követelt tőle annak feltételeként, hogy felvegye őt egy hivatali állásba.
Tűzoltók ezrei folytatnak elkeseredett küzdelmet a futótüzek megfékezéséért Ausztrália déli részén. A lángok a meleg időjárás és a viharos szél miatt gyorsan terjednek, és 600 ezer hektárnyi területen veszélyeztetik a farmokat és a városokat.
Legkevesebb 5000 gorillát pusztított el az ebola Nyugat-Afrikában egy frissen közzétett jelentés szerint. Ha a járvány pusztítása mellett tovább folytatódik a gorillák vadászata is, a faj kihalása sem kizárt.
Ez volt a híradó péntek este. Köszönöm figyelmüket, következik a közbeszéd, viszontlátásra. Jó estét kívánok! Cseh László kikapott 400 méter vegyesen. A Helsinkiben zajló rövidpályás úszó Európa bajnokságon a címvédő ezúttal csak ezüstérmes lett az olasz Luca Marin mögött. A döntő másik magyar résztvevője Verrasztó Dávid a negyedik helyet szerezte meg. Női 100 méter háton Szepesi Nikoletta nyolcadik lett.
Habár többször is elhangzott, hogy a Helsinki rövidpályás Európa bajnokság csak a tavaszi Melbourne-i VB felkészülésének egy fontos állomása, a címvédő Cseh László 400 vegyesen elért ezüstérmétől érthetően senki sem volt boldog.
A vereség sose öröm, de ettől függetlenül csak azt tudom mondani, hogy Latika a világbajnokságra készül, mint ahogy ezt előtte is mindig mondtuk. Gyakorlatban benne van ez is. Másrészt én úgy érzem, hogy ennek a konzekvenciáját is le kell vonni. A gyorsúszás és a megúszás annyira nem ment alattnak, majdnem a világcsúcs közel idővel kezdte el az első felét, második fele pedig nem sikerült úgy, ahogy kell.
Cseh László persze akár már Helsinkiben javíthat, például holnap 200 pillangón.
Az Ausztria elleni könnyed nyitány után a nehezebb mérkőzés várt a magyar válogatottra a svédországi női kézilabda Európa bajnokságon.
Előzetesen a macedónokat tartotta a legerősebb csoportbeli riválisnak Német András kapitány. Ehhez képest percnyi kétség sem férhetett ahhoz, hogy második mérkőzésen is magabiztosan 30-22-re nyer, és továbbra is hibátlan a svédországi EB-n a magyar női válogatott. Ezúttal Görbic volt a legeredményesebb 7 találattal, de szinte minden pályára lépő játékos lőtt gólt, a kapuban pedig Pálinger szokás szerint parádézott. Szombaton szünnap következik, vasárnap a magyar lányok a szerbek ellen zárják a csoportküzdelmeket, valószínűleg elsőként.
Idén utoljára láthattak élő labdarúgó közvetítést a Duna Televízió nézői. A Borsodi Liga 17. fordulójának rangadóján az MTK a Zalaegerszeget fogadta, de a Kaposvár és a Honvéd számára is ma ért véget az idény.
Nem sok néző volt kíváncsi a bajnokság első két helyezettjének mérkőzésére. Igaz, akik kilátogattak a hidegkúti stadionban, azoknak is negyed órát kellett várniuk az első komolyabb helyzetre. A 15. percben Kanta veszélyeztetett fejjel. A 30. percben ugyanezt tette Sebők Vilmos is, vég azonban hárított. Az első félidő legnagyobb helyzete Repka előtt adódott, a fiatal támadó azonban nem tudott élni a lehetőséggel. Nem úgy Cvitkovics, aki a második játékrész legelején hatalmas gólt lőtt Varga kapujába. Innentől kezdve mintegy negyed óráig úgy játszott az MTK, ahogy bajnoki listavezetőhöz illik. Sebők József azonban kis hián egyenlített a 36. percben. Több végbravúrra már nem volt szükség a találkozón, a túloldalon viszont Vargán már a csoda sem segíthetett volna a cserekként beállt Pál góljánál. Ezzel 2-0-ra nyert az MTK, amely győzelmével 6 pontos előnnyel várhatja a tavaszi folytatást.
Maga biztosan kezdett Kaposváron, a Honvéd játékosai önbizalmának jót tett a Győr elleni előző heti 4-1. Ennek megfelelően a 11. percben már vendéggól miatt bosszankodhatott a kaposvári publikum. Zsenitó indításával Hercegfalvi futott el a baloldalon, beadását díszül könnyedén küldte a kapu közepébe. A hazai mester Prukner László harsánya nyugtatgatta a játékosait, egy idő múlva azonban őt kellett nyugtatni a belejátékvezetőnek, ugyanis rendre kritizálta ítéleteit. A félidő közepén előbb Alves, majd Szakály került helyzetbe, de tétovázásukat nem kísérte siker, míg a másik oldalon Disztl puskázott el ígéretes helyzetet. A csattanó a félidő utolsó percében következett, Pintér beadása után Alves fejelt a hálóba. A fordulás után egy sokkal harcosabb Kaposvár jött ki a pályára, mégis a Honvéd szerzett gólt, Kós fordulásból pöckölte a kapuba a labdát Milinte közreműködésével. A vége 2-1 a Honvédnak, az előadás igencsak gyengére sikeredett, azonban több kiváló színészi alakítást láthattunk.
A postás női asztali tenisz csapata 4-3-ra nyert Linzben, így életben tartotta elődöntős reményeit a Bajnokok Ligájában. A jégkorong Interligában Újpest-Szlávia Ljubljana 0-3. A férfi kosárlabda bajnokságban az anyagi csőd felé sodródó Debrecen 84-63-ra kikapott hazai pályán a Pakstól, a női bajnokságban Szekszárd Vasas 75-58 és Szolnok Cegléd 59-49. Mára minden munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
December 9-e szombat, nemzeti gyásznap. Búcsúzunk a világ legismertebb magyarjától, Puskás Ferenctől. A nemzet búcsúja a legendás labdarúgótól, az aranycsapat vezéregyéniségétől, akinek nevét minden kontinensen ismerik, a Puskás Ferenc stadionban lesz ma 16 órától. 15 óra 50 perctől egyenes adásban közvetítjük a nemzet búcsúját Puskás Ferenctől. Emlékezzünk együtt!